Imádkozzunk. Mindenható, örökké való felséges Isten. Köszönöm, hogy atyánknak szólíthatunk téged. Hogy soha nem kell árvának lenni. Hogy mindenható voltodban szeretettel és irgalommal tekintsz erre a világra. Köszönjük neked, hogy mindaz, amit kapunk a te fiad által lehet a miénk, akit feláldoztál a kereszten értünk. Uram, add, hogy ezt nagyon sokszor végig gondoljuk, ezt a alig felfogható tettedet. Hogy úgy éljük át ennek valóságát, hogy belerendüljünk bűnös voltunk miatt, és tudjunk összetörve leborulni az ő áldozata előtt, és irgalma vére oltalma alá helyezni életünket. Mindazok életét, akiket ránk bíztál, akivel megajándékoztál bennünket. Uram, add, hogy fontos legyen nekünk, hogy egy olyan világban, amely a kárhozat felé rohan, mi álhatatosak maradjunk, veled járó tanítványok legyünk, és hirdessük az evangéliumot. És Uram, hogy legyen bátorságunk szólni mentő szeretetedről, hiszen az evangélium nem igazi öröm, ha nem tudjuk, miből szabadítod meg az embert, ha nem látjuk azt a sötét jövőt, amely azokat az embereket, akik csak a mára gondolnak, vagy esetleg a holnapra, nem tölti el rémülettel, nem tölti el őket borzalommal, de Uram, nekünk világosságot adtál, elénk adtad az átkot és az áldást, a halált és az életet, a rosszat és a jót is, és mi dönthetünk. Segíts nekünk, Uram, hogy döntéseink igéthez, szavadhoz igazodjanak. Kérlek téged, Uram, ahogyan csökkennek az órák, percek, amíg még együtt vagyunk itt, segíts felhasználnunk minden órát, és amennyire csak lehet minden percet, hogy úgy legyünk egymással, hogy veled vagyunk. Hogy erősítsük a gyengéket, hogy bátorítsuk a gyámoltalanokat, hogy biztassuk azokat, akik nem mernek rólad szólni. Légy közöttünk, Uram! Te segíts, hogy meg tudjuk nyitni fülünket, és teted látóvá szemünket. Hallgass meg minket, szerető atyánk! A te fiadért, az Úr Jézusért kérünk. Amen. Dániel próféta könyvének a 9. fejezetéből az első 7 verset olvasom, és a 20. verstől a fejezet végéig. Dániel 9. 1-7 és 20-tól. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam, imádsággal, könyörgéssel, böjtölve, zsákruhában és hamuban. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve azt mondtam, ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat, vétkeztünk és bűnbe estünk. Megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk. Eltértünk parancsolataitól és törvényeittől, nem hallgattunk szolgáidra, prófétákra, akik a te nevedben szóltak, királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van. Nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek, közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket, hűtlenségük miatt, mert hűtlenek voltak hozzád. Még beszéltem, imádkoztam, vallástéve vétkemről és népemnek, Izraelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez, az Úrhoz, Istenem szent hegyéért, még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Magyarázni kezdett és beszélt hozzám. Dániel, azért jöttem ide, hogy megértésre tanítsalak, amikor könyörögni kezdtél, és kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy, Isten előtt, értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt. 77 van kiszabva népedre, és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelés nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét az újjáépítésnek a terek és a falak újjáépítetnek a terek és a falak a nyomorúságos időben. A 62 hét eltelte után megölik a fejedelmet, senkije sem lesz, egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán állnak a háború végéig, de a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat, erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és az étel áldozatnak, a templom szentélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, még csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Erről a végéről keveset szeretnék mondani, de azért néhány gondolatot igen. Sok szám van benne, és ezek valóban olyan proféciák, amelyek a jövőről szólnak. És ezek a jövőről szóló proféciák úgy teljesedtek be, ahogyan a proféták mondták. Hivatkozik is Dániel Jeremiásra, aki megmondta a 70 évet, itt Dánielnél sokkal bonyolultabban van megfogalmazva, de össze lehet ezeket rakni, mégsem fordítanék erre időt, és még azt sem feltétlenül javaslom, hogy valamire rákattintsunk az interneten, mert annyiféle hóbortos magyarázat van, ami nem biztos, hogy segít. De van, amit világosan megérthetünk belőle. Megérthetjük például azt, hogy ami annyira világos, tehát az új szövetséget ismerő ember számára, hogy felkenik a fejedelmet és megölik, ez abszolút világos. De bele kellene ebbe rendülni, mert azt mondaná az ember, hogy kész. De vége lesz minden istentelen dolognak egyszer. Isten ítélete elé kerül. És Izrael népének a problémája, hogy ők a Mesiás eljövetelét, hogy hozza az örömhírt Isten népe számára, és az ítéletet azt nem tudják egymástól, vagy nem akarják egymástól külön választani. Pedig a Szentírásban, az Ószövetségi Szentírásban is elkülönül, még akkor is, hogyha az Ézsaiási könyv jövendőlésben, a 61. fejezetben egy lélegzetre hangzik el, hogy miről lehet felismerni a Mesiásnak az eljövetelét, de Jézus abszolút világossá tette, mert nem olvasta fel az ítéletről szóló részt. Csak addig, ami akkor beteljesedett az ő fülük hallatára. És nem tudom, hogy hova tegyem be magamba azt a gondolatot, de be kell vallanom, én boldog vagyok, hogy egyszer vége lesz ennek a világnak. Tehát amikor látok televízióban a programok között, amit éppen nézek, katasztrófa filmeket, meg egyebeket, akkor nem tudom, hogy most ezt etetik a népet, vagy miért teszik oda, de ezek tényleg jönni fognak, de a felkészülés nem az, hogy hogy készüljek fel arra, ha egyszer az itt lesz, mert ott van a tsunaminak a hatását, láttuk, hát hogy lehetett arra felkészülni? Egyszerűen jött, és ott elsorolt egy halom embert. És amikor volt utalásra a héten, olvassuk a Jelenések könyvében, hogy elpusztul a vizek harmadrésze, és sok mindennek, az embereknek a harmadrésze, hát ma már legalább van fogalmunk, vagy lehet fogalmunk arról, hogy ez bizony könnyen megtörténhet. Csak azt ne higgyük, hogy ezek a nagyhatalmak kezében vannak. Az ítélet is az Isten kezében van, és bármilyen különös, az egész történelemnek a lefolyása Isten kezében van. És Isten Úr mindenek fölött, hát ezt azért kell nagyon komolyan mondani, mert néha az ember úgy érzékeli, mintha valaki azt mondaná, hogy hát ha a sátán az ura ennek a világnak, tényleg az, és ha itt abba hagyom, akkor valami lényeges dolgot nem mondtam el. Hát már le van győzve, a mennyei világban nincsen hatalma, itt tombol. És ennek a tombolásának áldozataivá lesznek ezer számra, százezer számra, millió számra olyan emberek, akiknek szüleik, nagyszüleik vagy dédszüleik még buzgó, imádkozó, kegyelemből élő emberek voltak. Tehát ez jöhet ránk. A jelenésekkel kapcsolatban, az Istenhez közelítéssel kapcsolatban pedig szeretném az előző fejezetből fölolvasni, hogy csak egy egészen kicsi részt, amikor a különböző fenevadak megjelenéséről, hatalmáról, bukásáról szól, akkor itt az előző fejezetnek a 25. versében ezt olvassuk. De amikor a vezérek vezére ellen támad, összetörik anélkül, hogy hozzáérnének. Ez csak azért érdekes, mert az egész világpusztítás, földpusztítás, aminek részesei lehetünk, amit hallottunk István testvérünktől, hogy imádkozni, hogy ne legyen háború. Hát pontosan azt mondja Pál is, hogy békességbe hirdethessük az evangéliumot. De jó lenne, ha arra már megtérnének az emberek, és mondjuk a második világháború az felhozott a sötétből, a mélyből emberek százezreit. Az NSZK-ba megteltek a templomok. Mindenki úgy érezte, hogy most jött el az egyháznak a korszaka. Talán 10 évig se tartott. Ne jött a pénz. De a mi dolgunk mégiscsak az, hogy imádságba hordozzuk ezt az egész szerencsétlen világot, hogy az Isten könyörülő legyen, és hogyha különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között, akkor igazából imádságaink tartalmát, témáját ez meghatározza. És nem kell hozzáérnie Jézusnak ahhoz, hogy győzzön, mert nem a valamilyen fizikai erővel győzött Jézus, hanem az engedelmességével. Hogy engedelmes volt mind halálig, még pedig a keresztfán elszenvedett halálig. Viszont ahogyan ez a fejezet, a 8. fejezet befejeződik, az kellene, hogy elgondolkoztasson bennünket, mert ezt írja Dániel, akkor én, Dániel, összeroskadtam, és napokig beteg voltam. És gondoljunk a Jelenések könyvére, mit ír János apostol, lába elé estem, mint egy halott. Tehát, hogy az Isten szentséges személyét nem lehet olyan könnyen venni, hogy az ember pajtáskodik vele, sokszor elmondom, és úgy gondolom, hogy kell is, tehát amikor túlnyomó részt arról hallunk, hogy mi munkatársai, aztán hogy partnerei vagyunk az Istennek, akkor egy kicsit olyan, mintha megfognám az óvodás kezét, és akkor mi, mint partnerek elsétálunk ide, meg oda, meg amoda. Tehát az Isten annyira szent, annyira hatalmas, hogy ha nem érezzük, akkor azt gondolom, hogy talán nem egészen közeledtünk hozzá. Vagy nem is közeledhettünk hozzá, mert olyan terhek vannak bennünk, amelyek megakadályozzák, hogy ebből valamit átéljünk. És az evangélium, hogy nem fog összeroppantani Istennek a teljhatalma, hanem mint édesapa, mint mennyei édesapa lehajol és megölel. De ha ebből a végéből indulok ki, akkor gondoljunk arra, hogy mennyire tisztelik ma a gyerekek az apákat. És nem mondjuk, hogy nem is érdemeljük meg, hogy a gyerekeink tiszteljenek, biztos ebben is van igazság. De itt egyszerűen hiányzik a tisztelet. És nem sokat olvassuk Jézusról, hogy valamire azt mondja, hogy átkozott. Aki gyalázza apját és anyját, az átkozott, mondja Jézus. Tehát igazából remegve kell imádkozni a gyermekeinkért, ha nem tudnak tisztelni, meg hát akit még lehet határozottan irányítani, hogy lehet, hogy engem nem tudsz, de van ám nálad, meg nálam is sokkal nagyobb hatalom, és egyszer erről be kell számolnod. És ne zavarjon bennünket, hogy lehülyéz utána, de akkor is beszélni kell róla, mert egyszerre biztos, hogy nem áll meg. De van esély rá, hogy megtörténjen. Hogy egyszer elgondolkozik rajta. Én olykor csodálkozom nagy 16, 17, 18, 20 éves fiatalokon, akik nem járnak templomba, hébe-korba esetleg olvasnak Bibliát, valamit hallanak, összecsipegetnek, és ha elkezdek beszélni a Szentírásról, igéket mondok, Jézusról elkezdek beszélni, kiderül, egy csomó mindent ismernek. Tehát igazából valamilyen információjuk van. A mi dolgunk, hogy helyes irányba tereljük őket. És ha nincs semmilyen információjuk, hogy elmondjuk nekik. És természetesen az ítéletről mindenképpen beszél az ember, de nyilván nekik nem az ítélet hiányzik, tehát arról, hogy az Isten szeret téged, és meg akar menteni. Miből? Hát abból, amiben éppen vagy. Amitől olyan keservesen érzed magad. Viszont itt teljesen belekapcsolódhat életünk Dániel imádságába. Mert minden imát úgy mond, hogy a bűneim és Izrael bűne, a vétkeim és a te népednek a vétkei. Tehát teljesen egyé lesz a bűnös néppel. Egynek tudja magát. A mi atyánkban egyébként erre tanít bennünket az Úr, hogy az egész Isten népével egybe imádkozunk azokért is, akik éppen nincsenek közöttünk. És a másokért való imádság bárkiért, de hát a hittestvéreinkért, akik küszködnek, szenvednek. Be kell vallanom, nem én indítottam el, de András elindította, hogy pénteken, esti istentiszteleten a szenvedő, üldözött keresztényekért hangzik az imádság a gyülekezetben. És olyan boldog vagyok, hogy hangzik. Ő még azt hiszem, hogy 6 vagy 7 éves korában kezdett el imádkozni a Bálint Zoltánért, meg a feleségére, amikor missziói útra mentek, aztán most, mikor már felnőtt, meg lelkész lett, valahogy Isten a szívére helyezte az indiaiakért, és lesi a interneten, hogy mi történik velük, mi történik a kínaiakkal, és sokszor meghökkentő dolgok hangzanak el, hogy az ott szenvedő, kínlódó emberek milyen bátran beszélnek Jézusról. Milyen bátran. és lehet, hogy tavaly is elmondtam, de ámulatba ejt engem, az a mozgalom, amelyik benn van a kínai keresztényeknek a szívében is, meg az indiaiak szívében is, vissza Jeruzsálembe. Ez a jelszó. De nem tudtuk egész pontosan, hogy mit jelent ez. De ez azt jelenti, hogy ami India és Jeruzsálem, ami Kína és Jeruzsálem között van, a mohamedán világ, oda küldik 1000 számra a misszionáriusaikat. Mire? Meghalni. Hát nem arra küldik természetesen, hanem hogy emberek elgondolkozzanak rajta. És biztos hallottunk róla, mert valamelyik csatornán ment, meghökkentő volt, hogy 100 éves német evangélikus diakonisszák számára iráni muzulmánból keresztényé lett nők hitmélyítő alkalmat tartanak. És ők elmondják, mi tudjuk, hogy mi az, hogy mohamedán. Mi tudjuk, mi az iszlám. És tudjuk, hogy nekünk csak Jézus a megoldás. És ahhoz, hogy mi is bátorságra jussunk, ahhoz sokszor elhangzott testvéreim részéről is, tehát ahhoz, hogy él bennem a Krisztus, és ő éltet engem, és örökké éltet engem, hogy örök életem van, hát ez kell, hogy ott legyen bennünk. Csak kérdezem, hogy miközben ezt elmondjuk, tudjuk? Mert nagyon fontos, nagyon fontos, hogy ez szintén ne egy szlogen legyen, hogy ezt mondani kell, mert most ezt sokan mondják, vagy azok ellenében, akik azt mondják, hogy nem. Egy idős özvegy papné testvérünk a Szeretet Otthonban nagyon hát bűbájos. Azt mondanám, hogy őt kellene odaállítani minden most nősülő lelkész, vagy még nem nősülő lelkész számára, aki keresi a párját. De egy olyan csodálatos néni, annyi kedvesség, annyi szeretet van benne. És nem jött ki kétszer, ő egyébként majdnem mindig pihen a szobájában, tehát nem annyira könnyű a mozgása. Vasárnap eljön az Isten tiszteletre, meg különben csak fekszik meg ücsörög. De szóltak, hogy beteg. Bementem hozzá. És végtelenül szomorú volt. Végtelen szomorú volt. Kérdezem tőle, hogy valami fáj nagyon? Hát nem. Tehát mondom neki, ha semmilyen nem fáj, és hűségesen imádkozik, minden vasárnap úrvacsorázik, Jézusról beszél a társainak. Mondom, ennél jobb vár ránk. Nézd, mi? Hát mondom, az örök élet. És ő nem azt mondta, hogy ha megérdemeljük, mert tudja, hogy nem érdemeljük, hanem ki tudja. És ez egy széles, egyházi, közösségi irányzat volt, ahol ez az elbizonytalanítás ment. Tehát a túlzott önhittség, hogy nekem örök életem van, vagy hogy remegek, hogy nekem nincs, én azt gondolom, hogy mind a kettővel baj van. És hát olvastam, nem is volt nálam a Biblia, mondtam neki a Bibliából néhány verset, és megjelent a könnye szemébe. Aztán imádkoztam, és megyek kifelé, és megkérdő, hogy biztos. És én meg visszafordultam, és újra elmondtam neki az igét. Mondom, ne rám figyeljen, hanem tudja, hogy kitől származik az, amit elmondok? Hát persze, az én drága uramtól. Én azt gondolom, hogy azért az az ember, aki kegyelemből élt, nincs kirekesztve emiatt, mert ez nem az ő terhe. De nem tudták örvendezővé tenni az életét egy-egy halálos közelségű betegség, vagy egyéb sorban, és nem merte másoknak mondani, hogy legyen reménységed. Tehát a hibás tanítás, az egy egész generációt tönkretehet. Egyszer, majd csak befejezem, szeretném fölhívni a figyelmet arra, amit elhangzik, hogy mit is csinál tulajdonképpen Dániel. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam, tehát nem csak, hogy felnéztem az égre. Imádsággal, könyörgéssel, böjtölve, zsákruhában, hamuban. Nem kell nekünk zsákruhába öltözni, és hamuba se kell ülni, de ez a bűnbánatnak is, meg a gyásznak is a jele. És most kapcsoljuk össze. Hát a bűn a halál, akkor az gyász. Ugyanakkor szeretnék arra is utalni, hogy az az erős hitvallás, amit elmond Dániel, és itt én nem foglalkozom a liturgiával, de nagyon szeretem. Tehát nem, egyszer gyártottam egy liturgiát, többször is nem, de amikor szükség volt valamilyen különleges alkalomra, és elmondjuk minden vasárnap az apostoli hitvallást. És csak kérdem, hogy vallást teszünk-e, mint Dániel, vagy elmondjuk a hiszek egyet. Luther nem a hiszek egyre mondta, hanem a mi atyánkra, hogy nagyon sokat vétkeznek a mi atyánkkal a keresztények. És én azt hiszem, hogy igazából önmagunkkal teszünk rosszat, hogyha nem mondjuk el, hogy akiben én hiszek, az mennek és földnek teremtője. Mert nincs annál hatalmasabb, mint aki ezt az egész világot megcsinálta. A sátánra, a démonokra, akik produkálnak csodákat meg egyebeket, azt mondta Luther, hogy majmok, utánoznak. De teremteni nem tudnak. Tehát egyetlen teremtője, alkotója van ennek a világnak, az én édesapám. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Tehát az én édesapám tényleg mindenkinél erősebb. Én a gyerekeimet egy idő után, mikor azt hitték, azért lebeszéltem, és mindig mutogattam Istenre, hogy próbáljanak gondolkozni, hogyha ha valami van. De hát az édesapánk, aki mindegyikünké, mindegy, hogy ki hány éves, ő mindenható. És akkor jön mindaz, amit Jézusról elmond a hitvallás, és vallást teszünk hitünkről, hogy erősödjünk. Hogy végig gondoljuk, hogy mit tett értünk az Úr. Különösen nekem néha úgy tűnik, mintha négy része volna a hitvallásnak, mert hiszek Szentlélekben, és hiszem az egyetemes egyházat. Nem vagyok tudós, tehát nekem szabad nem úgy gondolkozni, hogy a tudósok elmondják, de milyen jó végigmondani. Az egyház egy, egyetemes, ha tetszik katolikus, de nem római katolikus vagy görög katolikus, hanem egy egyetemes, egy a Krisztus feste. És hiszem, hogy ez az egyház örök. Hogy egy vagyok azokkal, akik előre mentek. És azokkal, akik utánam jönnek és Krisztuséi lesznek. És hiszem a bűnbocsánatot, és hiszem a test feltámadását. És hiszem az örök életet. Ez egy, valljuk meg a hitünket. Persze az ő hitvallásában egyszerre benne van a bűnre való gondolás, de hát ha végigmondjuk a második hitálkozatot, és hiszem a bűnbocsánatot, ami a végén van, akkor mi se tudunk nem gondolni a bűnünkre. Azért érdemes talán néha erről beszélni, akár igehirdetésben elmondani, amennyire érdemes olykor a gyónási kérdésekről is beszélni a gyülekezetnek, hogy semmi automatizmus ne legyen benne. Hanem mi arra adjunk választ, amit végig gondoltunk. Hiszen ha a 10 parancsolat felolvasása, a szeretet parancsának a felolvasása nem a lelkiismeretünk megvizsgálására, az életünk megvizsgálására szolgál, akkor nem tudunk jól válaszolni se. És tudom, akik sokszor veszünk úrvacsorát, nem egyformán gondoljuk mindig végig, de hogy egyáltalán ne gondoljuk végig, hogy mi történik ott velünk, az könnyelműség. Tehát az minden Isten tiszteleten, minden gyülekezeti tag aktív résztvevő, az énekével, az imájával is, azzal, ahogyan önmagáról meg a többiekről gondolkozik. És egyúttal azt is mondanám, a délelőtti előadásoknak a summája számomra, hogy Istenem, de jó, hogy van gyülekezet. De jó elmenni a templomba. De jó elmenni a csütörtöki biblia tanulmányozó órára nálunk, a mi gyülekezetünkbe, vagy a szombati ima órára. Olyan jó. Olyan jó találkozni azokkal az emberekkel, akiket szeretünk, akik szeretnek minket. Hát a szentek közösségébe megyünk. Lehet, hogy néha nehéz szívvel. Lehet, hogy valakit ott meglátok, és nem leszek csupa boldog. De hát el kell gondolkozni, hogy akkor bennem mi hiba van. Ha nem tudok örülni neki. Persze, mert megbántod, hát. Ez hozzátartozik az élethez, hogy sajnos megbántjuk egymást. Volt egy istentiszteletünk, valaki felszólt a lelkésznek, amiről most beszélek, hogy felszabad szólni, de ez totál kiakasztotta a lelkészt a gondolatmenetből. És nagyon hangosan mondott valamit. Aztán megállt, és azt mondja, hogy testvér, bocsánatot kérek, mert helyesen szólt, és nagyon bánt, hogy rosszul válaszoltam. Tehát ilyen szintig kell, hogy aktív keresztények legyünk. Nem kell megvárni egy következő alkalmat, hogy majd egyszer talán, ha sikerül, ha meggyőzöm magamat arról, hogy meg tudjak bocsátani. Ismeritek ezt? Hát elég baj. Ennek sokkal könnyebben kellene jönni. De tudom, tehát tudom, hogy így van sokszor. Hogy térdel az ember heteket és hónapokat, amíg Isten teljesen felszabadítja. Igen, ez így van. És a bűnvallással kapcsolatban azt, hogy mennyire mélyen éljük át azt, hogy mi kegyelemre szorulunk, és egyáltalán milyen viszonyban vagyunk a bűnökkel. Pár héttel ezelőtt a Róma 2.13 volt az útmutató igéje, és nekem nagyon nagy örömet szerzett. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Tudjátok, mit jelent? Nem lopunk, nem paráználkodunk, nem hazudozunk, de akkor miért kell megigazítani bennünket? Mert minden gondolatban, indulatban elkövetett bűnünk, azért az még halálos. De hogy van kisebb vagy nagyobb bűn, ugye sokszor mondjuk, hogy nincs, de Jézus azt mondja Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, hát ha Jézus ezt mondja, akkor mégiscsak van. És ez az ige is arról beszél, hogy az, hogy hallgatja valaki, az semmi. Mi megtartjuk Isten igéjét, megszentelt életet élünk, de az apró botlásainkkal is leborulunk előtte. És nagy segítséget jelent ahhoz, hogy szent életet tudjunk élni. Hogy nem tudom, hogy mi minden mondtak rólam valaha életemben a gyülekezetben, vagy a településen, ahol laktunk, vagy életünk során. De valahogy azt éreztem, hogy biztos sok gonosz dolog elhangzott, de azt rólam igazából főhatóságoknak mondták, egyházi főhatóságoknak. Hát arra meg nem érdemes odafigyelni, mert nekem is főnököm, neki is, és hogyha valamit akar elérni jobban, mint én, akkor nyilván megy a főhatósághoz, és az ő baja, nem az enyém. De sokszor megkapjuk még a társadalmi emberektől is a tiszteletet, meg a gyülekezeti tagoktól is, hogyha szent életet élünk. Mert ebben van egyfajta oltalmazottság. Hát az Úrnak adtuk a szívünket. Beleköltöztünk Krisztusnak a személyébe. Ő belépett az életünkbe. Hát ez egy a bűnökkel szemben is oltalom Krisztusban lenni. A kísértővel szemben is oltalom Krisztusban lenni. Nem nagy kérdés, hogy hova tesszük a bűneinket. Én egyszer itt is beszéltem arról, hogy van egyfajta réteges gondolkozása az embernek. Mondjuk az istentelen is olykor gondol Istenre, csak az lejjebb van egy-két szinttel. Néha előjön, felülre kerül, de a bűnökkel kapcsolatban is néha azt érzem. Az engem megbántó, az egy gonosz. Én megbántok mást, észre se veszem. Tehát a bűnnek össze kell törni az embert. És éppen ezért visszautalok. Mi történt, amikor az Isten jövővel kapcsolatos tervét látta Dániel? Belebetegedett. Hát ha én arra gondolok, hogy nem tisztázódnak a dolgaim Isten előtt, akkor ez a belebetegedés és a halál, az örök halál. De Isten kegyelmes, szeretném, hogyha ezeket a... Mindenkire ránehezítem ezeket a dolgokat, de szeretném, hogy ez boldogságot okozna. Mert amiért a halál jár, azt Jézus elszenvedte a kereszten, azt a büntetést. És amit Isten egyszer megbocsátott, azt eltörölte és nincs. És a hét folyamán többször találkoztam vele, hogy régen megbánt bűnöket az ördög visszahoz. Ez két dolgot jelent. Nem hiszem, hogy megbocsátott, és nem biztos, de esetleg eltakarja azt, amit tényleg bánni kellene. Figyeljünk oda az életünkre. Legyünk önmagunkkal szembe figyelmesek. És Isten minden szava hatalommal jelenik meg az életünkbe, ha mi az ő hatalmas szavával, szavára várunk. És ő a hatalmas szavával teremtette meg a mindenséget, az egész anyagi világot, az egész kozmoszt, az univerzumot, vagy ahogy tetszik. És ezzel a hatalmas szava, ugyanolyan hatalmas szó, amikor azt mondja, megbocsátottak a bűneit. Jézus nevében kezdjük az Isten tiszteletet általában az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. És valaki, mikor az ige hirdetésre került a sora, visszautalt a liturgiában a előfohászra. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ugye, mondjátok ti is, mondta az ige hirdető. Tudjátok én ilyenkor mire gondolok? Arra, amit mondott Péter. Aranyam és ezüstöm nincs, de a názáreti Jézus nevében mondom neked, kelj fel és járj. És amikor mi az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kezdjük az Isten tiszteletünket, akkor az Isten teljhatalommal megjelenik közöttünk a kérdés, hogy mi gondolunk-e erre. Hogy mit mondunk. Mert a mi kedvünkért van. A mi örök életünkért van. Tudom, sok liturgikus variáció megy végig, mert sokan el vannak tévedve a liturgia, és mindegy, hogy milyen felekezetnek, mindenkinek van valamilyen rendje. Az egy segítség, hogy nagyjából abba a gyülekezetbe, ahol járunk, tudjuk, hogy miután mi fog történni, mi miért van úgy, ahogy van. De a liturgia megváltozásától nem fog megújulni a gyülekezet. Hát ebbe egész biztosnak kell lennünk. Tehát azok a kísérletek, amikor egy ilyen lapos, hitetlen, széteső egyházi környezetben jelentkeznek, mert majd az megújítja az egyházat, az egy teljes félreértése, hogy az Isten hogyan dolgozik. Hát az ember ötletei soha nem lesznek elégségesek, még ha zseniális is egy ötlet arra, hogy átformálja egy embernek a szívét. De Isten át tudja formálni a szívedet. Isten bűnbánatot tud a szívedbe ébreszteni. Isten azt mondja ma. Az Úr Jézus szavai ezek. Keressétek először Isten országát és annak igazságát. És mindaz, amit annyira fontosnak tart ez a világ, a ti életetekben, a te életedben ne legyen elől. utaltam rá, hogy esküvőn ezt az igét vettem, és fogalmam sincs, hogy miért ragaszkodtam hozzá. Kaptunk egy meghívót is a házaspártól, és mondja a feleségem, nézted a meghívót? Mert tudja, hogy felületes vagyok. Mondom, néztem, de már nem tudom, mi van rajta. Hát azt mondja, a szeretet himnuszából van egy darab. És nem tudom, hogy miért ragaszkodtam annyira ehhez, keressétek először Isten országát, de úgy éreztem, erről kell beszélni. És még nem voltak gondolataim arról, hogy mit kellene mondani, de nagyon imádkoztam. És a következőt juttatta eszembe Isten. Hogy gondolj vissza az Édenre. Ott hallotta az ember Istennek a szavát. És ha én az Isten országát keresem, azt a helyzetet, azt a helyet keresem, ahol megértem Istennek a szavát. És azt se tudom miért, mert utána a fiatal pár tele volt boldogsággal, hogy ez volt az ige, meg az ige hirdetés. Néha Isten csodát tesz velünk. De azért szeretném most még ez friss élmény bennem elmondani. Hogy hát Isten tényleg beszél velünk. És ne legyen ez valamilyen idegen üzenet számunkra, amit nem tudunk megérteni, mert csak az ördög akarja elhitetni velünk, hogy a Biblia az egy lezárt régi könyv, lehet, hogy mondjuk, úgy mondjuk, hogy Szentírás meg Isten igéje, de ma ennek alapján nem lehet eligazodni. Hát nézzük meg ezt a világot, hogy kik tudnak ebben a bonyolult, borzalmas világban jól eligazodni és még boldog életet is élni. Akik meghallják az Isten szavát és engedelmeskednek is annak. Akik megszentelődnek és szentek akarnak maradni. Akik nem másznak vissza a bűneikbe. Akik mégis észreveszik azokat a rezdülésnyi jeleket, hogy megint kikezdett a gonosz, a kísértő, a sátán, megint nem hagy nyugtot. Felborította a békességemet például. Van egy püspök barátom, nem tudom mennyire barátom, nem evangélikus. Néha találkozunk, néha beszélgetünk. És azt mondja, hogy én a választások előtt soha nem kapcsolom be a tévét. Mindig fölmegy a vérnyomásom, megszoktam már miután. Én meg mondom meg, hogy volna más ötlet is. Hát az az ötlet, hogy amiről itt ma délután az Isten beszélt, hogy imádkozni. És hát nem tudom, mikor lesz a jövő évi választás. Hát nem kéne megvárni a választás előtti hetet, hogy ja Istenem, csak most azt ad meg, amit én szeretnék. Hanem hát az egész időszakot vegyük komolyan. És kérdés volt drága testvérem részéről, hogy hogyan kell szavazni. Hát nem tudom, még messze vagyunk attól, tehát nem tudom, hogy a gyülekezetben mit kell ezzel kapcsolatban mondani, de azt gondolom, hogy a gyülekezet nem manipulálható. Ha csak ennyit mondanék, de hozzáteszem, amikor drága barátom, nagy tudású, tökéletes jogász és tökéletes műszaki értelmiség. Minden tud mindig minden törvényről. És tudja, hogy kell építkezni. Hogy jól, hogy kell építkezni, bocsánat. Ha a mostani kormányban kormányon, akkor mindig elégedetlen. Tehát olyan megrögzött, velem egy idős, olyan megrögzött, abban él, hogy ő akkor is becsületes ember volt meg hívő tényleg. Nem lépett be a pártba, és hatalmas építőipari vállalatnak volt a vezérigazgatója. Minden vasárnap ott volt a templomban, volt havonta egyszer úrvacsoráztak, minden hónapban egyszer úrvacsorát vett, és nem érti, hogy mi a baj. Csak annyit szoktam mondani, hogy én nem tudom, hogy hol van a bal oldal. Nem, hát be tudom, de hát valahogy szeretném... Ugye zsidós gondolkozás, hogy kérdéssel válaszolunk, de néha bejön. Néha bejön. Hát igen, igen, hogy hol van az, ahol az emberek iránt szociális érzékenység van abban, amit elmondanak. Mert az meg majd csak utána derül ki persze, hogy hogy van, de hát van már tapasztalatunk. Nem központi kérdés a mai ige kapcsán, mert a történelem Isten kezébe van. És lehet, hogy a lehető legrosszabbat fogjuk kapni azért, hogy sokan megtérjenek. Ez csak Isten tudja. Ez nincs a hatalmunkban. Hát lázadni ezért nem kellene. Az, hogy rosszul esik, meg fáj. Talán még azt is mondanám, hogy olykor háborgunk, mert igazságtalan. De amikor itt Dániel az igazságról beszél, hogy az örök igazság megjelenik, az már itt van. Az Jézus. Ő az, aki betölti a törvényt, helyettem is. Én értem is. Testvérek, a mai napnak a témája ez, te kedves vagy Isten előtt. A segítő igéje nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Ezt Jézus önmagáról mondja. Ugyanakkor ma gyakran halljuk azt a szót, hogy ikon. Testvérek, ikonok vagytok. Van egy legenda, ez nem biztos, hogy megtörtént, hogy amikor Jézus viszi a keresztet, és összeroskad a kereszt alatt, akkor oda megy egy asszony, és kendővel letöröli Jézus izzadságát és vérét, és a kendő tükrözi Jézus arcmását, és a Vera neve azt jelenti, a Veronika, hogy igaz ikon. Tehát ikonokká kell lennünk ebben a világban. Jézus ugyan nem elsősorban példa, hanem megváltó. De tanítványok vagyunk, és Krisztus követők vagyunk. Ha mi ikonok leszünk ebben a világban, akkor az emberek oda fognak figyelni, honnan vesszük ehhez az erőt, honnan lesz újra és újra bennünk szeretet, hogy tudjuk megérteni a nyomorultakat, és egyáltalán meglátni, hogy vannak, hogy tudunk kedvesek lenni, hogyan tudunk megbocsátani, akkor is, ha megbántottak, hogyan történik az, ugye, hogy nem adjuk oda a szívünket az ördögnek, és ha valaki nagyon mélyre zuhant, és Jézus talpra állította, kiszabadította és eltörölte a bűneit, az ördög rabságából kiszabadította, akkor nem kényezteti magát, hogy jaj, de megbántott ez, megbántott az, akkor mégis visszamegyek a droghoz, a piához, az akármihez, hanem ott maradt Krisztus kezében. A megváltott ember a megváltó kezében. De ez olyan mérhetetlen nagy öröm. Ebben élni. És talán az első nap a keddi beszélgetésünk során jött elő. Annyit beszélek a mennyországról, hát azért, mert közel vagyok hozzá, hogy valakinek az jutott eszébe, hogy meg akarok halni. Testvérek, én nem akarok meghalni. Haza akarok menni a mennyei atyához, és szeretem ezt a földi életet. Hát nem lehetünk életuntak, mert bennünk ráadásul már ott van Krisztusnak az élete. Vagy nincs? Testvérek, ti halljátok, amit mondok? Akkor még egyszer él benned a Krisztus?
Igen.
Biztos vagy benne?
Biztos.
Akkor örök életed van, ő mondta. Bocsánat, még egy kis kérdés. És engedelmeskedsz neki? Teljes szívemmel arra vágyom, Uram, hogy engedelmes legyek neked. És munkáld bennem az akarást és a cselekvést. És ha mégis megbicsaklott a lábam, leborulok a Szent előtt, hogy újra mosd meg, Uram. És megteszi. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mi megérthetünk téged, mert te beszélsz, mert itt van a mennyek országa. Köszönjük a fiadat. És köszönjük, Uram, hogy a szavadnak hatalma van. Arra kérlek téged, hogy amit ma kiki megértett és a szívébe zárt, a te hatalmad által folytatódjon az a munka, amiért elmondtad azt, ami nekünk éppen kell. Uram, könyörülj rajtunk, hogy kétség nélküli bizalom legyen bennünk irántad. Hogyha megkísértetünk szeretetet felől, abban a kérdésben, hogy kellünk-e még neked, a te szavad hangzik felénk, nézzünk fel Jézusra, a te szent fiadra, az ő áldozatára, hogy elmúljon minden kétségünk. Uram, kérlek téged, hogy te, aki nem akarsz kicsikarni belőlünk fogadalmakat, de aki mégis örömmel veszed, hogy elhatároztuk magunkat, követni akarjuk a mi megváltónkat. Védj észre minket, Uram, amikor levesszük a tekintetünket róla, és add, hogy mi is észrevegyük önmagunkat, és szólíts meg bennünket. És Uram, ha balgaságunkban megfeledkezünk rólad, tarts akkor is kegyelmesen, a mi életünkben pedig ne hagy egyetlen napot sem, amikor nem hallgatunk rád, amikor nem borulunk le előtted, amikor nem erősítjük szent lelked által azt a szövetséget, amelynek részesei vagyunk. Segíts, Uram, hogy újra és újra átgondoljuk. Mi eltemettettünk Krisztus halálában, és feltámadásával feltámadt új emberünk. Erre adtad nekünk keresztségünket, hogy ne egyszeri alkalom legyen, hanem amely meghatározza napjainkat. Uram, kezedbe teszem még ennek a napnak óráit, beszélgetéseit, és könyörgök hozzád éjszakánkért és a holnapi együttlétért. Készíts fel bennünket igét hallgatására is, arra, hogy leboruljunk asztalodnál, valóságosan vagy lélekben, hogy mindent adhass nekünk, amire szükségünk van. És kérlek téged minden távoli szerettünkért, akik nincsenek itt velünk, oltalmadba ajánljuk őket, hatalmas Szent Istenünk. Tedd velünk, Uram, azt, amit jónak látsz. Egészen rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.